Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, ismét egy vendég és egy általa hozott vers lesz, amely elindítja a beszélgetésünket, és aztán, hogy hol kötünk ki, azt pedig majd a végén fogjuk tudni visszamenőleg. A vendégem pedig ma nem más, mint Karafiát Orsi, a nő.
Szervusz, Gábor, te férfi.
Köszönöm szépen, így kell indítani egy műsort. Azért több oka van annak, hogy miért így mutattalak be. Az egyik az az volt, hogy itt a műsor előtt röhögcséltünk, és mondtam, hogy nem baj, szeretjük mi az őrült nőket, és azt mondtad, hogy mit mondtál, hogy mindezt mondjátok először. Úgyhogy rögtön behelyeztél egy férfi kizébe, kalapba. Kösz.
Hát ez teljesen véletlenül történt. Hogyha elkezdek figyelni, akkor tök mindegy, hogy az ember férfi vagy nő, mindenkiről egyformán lesújtó a véleményem.
Jaj, de jó! De szuperül hangzik. Te annyi rossz élményed van?
Csak viccelődtem, nem.
Nincsenek rossz élményeid amúgy. Mindenkinek vannak.
Most erre nagyon nehéz úgy válaszolni, hogy igaz is legyen, és kedves is, és szellemes. Ezért azt mondom, hogy nem, igen, nem tudom.
Oké.
Okay. És a megfelelőt be lehet kapni.
Nem akartam így rögtön az elején ilyen mély témákba belerángatni téged. De
fogalmazunk,
ha...
hogy nem akartad elrontani a hangulatot, sikerült, meglátjuk, hogy hogyan indulunk innen tovább.
Ügyes vagy. Másrészt meg mondhattam volna, hogy Karafiát Orsi a költő. Csak annyi mindennel foglalkozol, hogy nehéz kitalálni, hogy hogyan, nem tudom, identifikálja magát az ember, mert mondjuk itt volt a múltkor Müller Péter Sziámi, akit a legtöbben ugye mint zenészként ismerünk esetleg, mégis úgy mutattam be, hogy költő, és el is mondta, hogy az ő életét ez határozza meg, tehát az van a középpontjában, hogy ő gyerekkora óta verseket ír, és az, hogy lesz belőle zene is, az már egy ilyen másodlagos termék, mondjuk így, de ő valóban költőnek is vallja magát. Te azért nehezebben vagy megfogható ilyen szempontból, mert jelentek meg verses köteteid is, de jelentek meg szépirodalmi, vagy ilyen prózák, illetve regények, illetve hát színház, zene, moderátor, műsorvezetőként is működsz, ezért óckodtam ettől a megnevezéstől, és ebben a segítségedet kérem.
Igen, ez egy nehéz kérdés. Én nagyon... nem tudok egy címkét rátenni magamra, de azzal egyet kell értsek Sziámival, hogy akinek a költészet alapvető része az életének, tehát akinek a versírás vagy a versekkel való létezés az alapja, az alapvetően mindig költő maradt. Tehát én költőnek érzem magam, amikor prózát írok, amikor dalszöveget írok, nekem még a színdarabjaimban is van költészet. Tehát a versek egyfajta sajátos ritmust adnak az egész létezésnek szerintem, és ez befonja azt, amit csinálok. Tehát, hogyha egyetlen egy címkét lehetne, akkor talán a költőt mondanám. Uh-huh. Nagyon vicces, mert szerkesztőként dolgozom, van a Magyar Narancs kulturális rovatát vezetem, és ugye ott vannak sértett emberek, akikről nem hozunk le recenziót, vagy aki úgy érzi, hogy mellőzzük, és néha írnak nekem ilyen gyalászkodó leveleket, és a legszebb volt, hogy hozzád fordulok, kedves Karafiát Orsolya, hozzád, aki valaha költő voltál. És ezen nagyon nevettem. Nagyon meg akart sérteni, de egy örök életre benne velém maradt ez. De közben egy időben, amikor sokat tévéztem, akkor mindig kellett egy-egy titulust kiírni. És én akkor találtam ki, hogy akkor írjuk azt, hogy kultúrdémon, mert az mindent lefed, amit csinálok, de alapvetően minden a versből indul.
Kultúrdémon, aha. Nem rossz egyébként.
Nem, hát.
Én sok mindent csinálok, csak kevésbé vagyok ismert, és amikor mondjuk mint költőként hívnak meg valahol, akkor költőként jelenek meg, de egyébként nem tudom, ezt belülről én nem érzem, hogy esetleg így az lennék, mert engem mondjuk nem ez mozgat, vagy nem ez motivál. Na mindegy, ennyit.
Azért ez fura, mert közben meg mondjuk költőmataként írod magad? Tehát akkor melyik az igaz, amit most mondtál, vagy amit úgy általában sugárzol?
Hát ez attól függ, hogy éppen melyik szerepben vagyunk. Ugye az életünk minden területén szerepekben vagyunk éppen, ugye színház az egész világ. Most költőmataként ülök itt, hiszen versekről beszélgetünk, és a költőmata brandem alatt történnek itt az események, de hogyha ezt befejeztük, akkor bemegyek az irodába, és mással fogok foglalkozni, akkor meg már más leszek, Rutai Gábor leszek, semmi köze a költőmatáskodáshoz, vagy a költészethez, vagy az íráshoz. Mindenesetre nekem ez egy szelep, ahol mondjuk az írás, az meg tud szakítani egy Excel táblát. De neked például hogy működnek ezek a kereszt művészetek? Vagy...
Hát ez nagyon nehezen, mondjuk csak így a tegnapi nap fölkelek, még be kell fejeznem egy szerkesztést, de közben már jár az agyam, felírok jegyzeteket, megyek próbára, utána esetleg forgatni, mert másokkal beszélgetek, este pedig színpadon állok a saját darabom narrátoraként, és közben intézem a telefonokat, hogy a szerdai bemutatót hogy fogjuk összehozni, szóval teljes káosz, de néha azt érzem, hogy én már nem is létezem, tehát hogy valahogy így szétszóródom, nincsenek határaim, csak ilyen fluid valami, és ilyen szép. Ez a teljes diffúz létezés, aztán utána meg mindig, hogyha megkérdezik, hogy mikor érzem leginkább mondjuk önazonosnak magamat, az akkor, amikor reggel fölébredek, az ágyamban heverészek, és én mindig megadom magamnak azt az egy órát körülbelül, akármi van, amikor egyszerűen ott tudok lenni, és akkor azt hiszem, ha akkor megkérdezik, hogy ki vagyok, akkor azt mondom, hogy azért mégiscsak olyan, mintha egy... Tehát akkor a személyiségem magva fekszik ott, és azért az inkább egy költő.
Aha. Nem viszel rögtön az ébredés után az aznapi őrület, amit tudod, hogy vár? Ki tudsz ebből még reggel, még szándékosan így maradni?
Kénytelen vagyok, mert annyi mindent csinálok, hogy ezt az egyet nem tudom odaadni, meg a sportot. Tehát, hogy naponta egy órát, vagy 3-4 órát minimum sportolnom kell, különben nem tudom tartani azt, hogy agyban ott tudjak lenni mindig az aktuális feladataimnál.
És nálad mit jelent a sport? Mert én például megőrülök 5 perc futás után, egyszerűen fölrobbanok, annyira gyűlölöm a maraton mozgás.
A futást én sem szeretem, de a monotonitást igen, sőt, tehát pont az egyik darabomba is beírtam, hogy kétféle ember van, az egyik, aki szereti a bolerót, Ravel boleróját, a másik, aki nem. És én nagyon szeretem, és azokra az jellemző, hogy nagyon jól tűrik a monotonitást, és én a mozgásba is azt keresem, tehát lépcsőzőgép, bicikli, szobabicikli, gyors gyaloglás, a súlyzóba is a kis súlyokkal.
Sokat.
És az, hogy valahogy ez ilyen megnyugvást ad nekem. Én a dologba is mindig ugyanazt hallgatom, és a barátaim is ugyanilyenek, tehát ez a monotonitás tűrő, én azért bírom nagyon jól a semmit is. Nagyon szeretem azt, ha semmi nincsen, végtelen vonatutak, végtelen buszutak, hosszú gyaloglások, és én egyébként eddig nem biciklis voltam, hanem évekig gyalogló, én sehova nem mentem semmivel, csak kizárólag gyalog, mert a lépéseknek ez a egy, mindig ugyanaz a ritmusa, az valahogy az a jambikus lüktetés, ahogy a verseimet vagy a szövegeimet is szervezem, egyé tudott tolvadni.
Aha. Ez neked hoz egyfajta ilyen meditatív állapotot, amiről beszélnek, és én még soha az életben nem tapasztaltam?
Igen.
Úgy irigylem.
Ezt tud megnyugtatni. Egyébként ne irigyeld, ez rátanulható, mert régen ez nálam se volt így, csak állandóan idegbeteg voltam, és antidepresszánst is szedtem, nyugtatókat, gyógyszereket, és egyszer külföldön voltam, és elfogytak a gyógyszereim hosszú ideig, több hónapig. És ugye nem tudtam föliratni kintről, a hatóanyagok mások voltak, és ott kellett keresnem egy pszichiátert, tehát egy ilyen szörnyű külvárosi, a Neunkölnben, Neunkölnben, Berlinben, egy ilyen lepusztult negyedben, szociális alapú pszichiátrián ott ültem, ilyen iszonyú alakot, láttam, hogy úristen, engem is ilyennek látnak kívülről, tehát egy vagyok közülük, és egy nagyon kedves öreg német fószer, ilyen vérróka fogadott, és így rám nézett, és azt mondta, hogy ő felírja most nekem, mert megígérte a barátjának, hogy fogad engem, és ezt felírja, de végezzek monoton mozgásokat, és sportoljak, enyhülni fog a dolog. Én mondtam, hogy hagyjon már békén, hát nekem tényleg elég a napi egy felülés, hagyjuk ezt a mókát. És egyszer csak így kicsit meghíztam, kint voltam 3 éve egy másik ösztöndíjjal Pozsonyban, és ott volt egy konditerem egy utcával lejjebb. És akkor azt mondtam, hogy próbáljuk ki ezt a monotonitást, minden nap 11-kor ott leszek 1,5 órát. Hogyha ezt bírom 3 hónapig, oké, és már az első héten szenvedélyem lett, és ott kezdődött ez a gyaloglás sport, és jött vele ez az érzés is, amit soha nem hittem el, hogy megkaphatok. És utána újra tudtam írni, megmozdult bennem valami, és máshogy jöttek a gondolataim, és máshogy tudtam őket összekapcsolni.
De akkor ilyesmire most is azért szánsz napi 1 órát, ahogy mondod, és ez az, ami mondjuk a te alkotó tevékenységedet be tudja indítani?
Igen, vagy még hogyha csak nem is alkotó tevékenység, hanem egyáltalán azt, hogy össze tudjam szedni magam, hogy a többi dolgomat is meg tudjam csinálni. És én azt vettem észre, hogy ha sokáig hagyjuk magunkat, akár csak, hogy pihenjenek a fejünkbe a gondolatok, vagy a megélések, akkor abból előbb-utóbb lesz valami.
Aha. Jó, na, terelődjünk picit vissza itt a versek műfajára. Azt mondtad, hogy ez a jambikus lüktetés, ami téged is jellemez. Hát nem csak az jellemez, azért elég sok színű a te költészeted, ami mondjuk így formai szempontból, hogyha csak ránézünk. Nem csak az ütemes versek, hanem a szabad versek is közel állnak hozzád, és pont akit ma hoztál, szerintem, és akkor most kimondjuk, hogy Kántor Péterről van szó, ha valahol jól olvastam, akkor lehet, hogy ő indította be neked ezt a másik fajta vers gondolkodást. Erről mesélsz?
Igen, nekem gimnáziumban nagyon-nagyon jó magyar tanárom volt, Kárpátiné Kovács Edith, tavaly októberben halt meg szegény. Ő szenvedélyes irodalom szerető volt, és mi egy kísérleti osztály voltunk. A mi évfolyamunknak a speckolosai voltak azok, akikkel a kortárs irodalom tanítás módszertanát fejlesztették ki, és nekünk plusz óráink voltak, írókat hívtak meg, stb. Plusz a magyar tanárnő mindig azt mondta, hogy ne csak a régieket olvassuk, ne csak kötelezően folyóiratokat is járattunk, és volt még akkor valahol a Józsefváros mélyén egy klub, ahol blattoló estek voltak, mindig más kortárs folyóiratok szerkesztőségét hívták meg, nagyon széles merítésből, tehát, hogy Hitel, Magyar Napló, Élet és Irodalom, Jelenkor, tehát minden oldalról jöttek, és ott én elmentem az Élet és Irodalom estjére, mindig voltak szerzők, szerkesztők, és húzni kellett egy-egy verset, és ott leblattolni utána, 10 perc felkészülés után. És én Kántor Pétertől, akkor még nem ismertem, húztam a Megtanulni élni című verset, és hát ez egy hosszú, 3 oldalas szabad vers, amit egy nagyon erős gondolat tart össze, de hát én addig csak a rímes, meg a szabályos formákat ismertem, és olvastam, és mondtam a tanárnőnek, hogy tanárnő, én ezt visszaadom, én ezzel nem tudok mit kezdeni, ez nem vers. És így rám nézett, nagyon is vers, olvasd el, megcsinálod. Aha. És előadtam, nem nyertem aznap este, de úgy nem ment ki ez a fejemből, és emlékszem, hogy utána, az est után, 17 éves voltam, oda jött hozzám egy ember, sajnos már ő is meghalt azóta, de ilyen legenda az irodalmi életben, Nagy Attila Kristóf, és azt mondta, hogy van a lényemben valami különös, ő nekem sose udvarolt, mert nagy nőcsábász volt, de nekem soha, és hogy azt látja, meg így ott a saját dolgainkat is kellett beadni, hogy nekem nagy tehetségem van, de nem elég nagy az érdeklődési köröm. És máig megvan az a lista, hogy így leírta nekem, hogy szerinte honnan kéne nekem tájékozódni, és abban is volt már Kántor Péter kötet, de Kemény István, akkor voltak nagyon fiatalok, a Térei, a Per, de külföldi és magyar irodalomból is. Aha.
Na, tehát akkor ott kaptál egy...
Na, és akkor Kántor Péter szép... az volt, hogy egyszerűen utána, oké, nem nyertem, ez ilyen kudarcos élmény is lehetett volna, de valahogy ez a vers, ez a megtanulni élni a fejemben maradt, és... Akkoriban havonta, vagy 2 havonta kaptam anyámtól így könyvekre pénzt, amit csak arra költhettem, és akkor így megvettem az ő kötetét is, és az azóta velem van.
Nem vagyok Kántor Péter szakértő, de a Megtanulni élni az nem az a 3 ciklusból álló műve, ami 10 évente, 90-ben, 2002, akkor jól emlékszem, hogy,
persze, igen,
hogy ez
igen,
az.
Igen, az. És nagyjából a gondolat mindegyikben ugyanaz, és az a lényeg, hogy végül is sosem tanulunk megélni, és utána egy másik versbe írta, ami nekem szintén ilyen életmódtom lett, hogy aki tudja, meg ne mondja, hogy kell élni, örök titok legyen, vagy örök, nem, aki tudja, meg ne mondja, hogy kell élni, örök titok fedje, lehessen remélni. és ez iszonyú egyszerű, és ilyen mondókaszerű, de mégis így az életmű meg a gondolatok ismeretében megemelkedik, és ez is ott marad az agyban.
Aha. Te is így élsz? Vagy ez mennyire épült beléd?
Hát... Én nem tudom, hogy hogy élek, örülök, ha túlélek egy napot.
Ja, most éppen
napot.
Szét vagy aprózódva, tudom. Úgy estél be eleve ide, hogy azt mondtad, hogy 3 hete nem alszol.
Igen.
Láttam a videókat, a könyvhét zajlott most a hétvégén. Rengeteg interjút csináltál.
Igen, ez a Mekeke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületekért felé, mert többször vezettem nekik esteket, hogy a könyvheti videókat Zoltán Áron színész, verséker, meg én csináljuk. Uh-huh. Mit szeretek?
Hát, hogy ezt a világot ott ezt a nyüzsgést, hogy egyáltalán rajta tartani a nem tudom, az irodalom ütőerén a kezedet.
Nézd, én már nem tudom, hogy mit szeretek, vagy mit nem. Tehát, hogy ez olyan szinten beépült az életembe, szerkesztőként is folyamatosan figyelnem kell, nem csak az irodalmat, hanem a komoly zenét, képzőművészetet, építészetet, mindent. Én voltak éppen tényleg ez az életem, ha nem itt ülök, akkor olvasok, a színház a mindenem, színházba járok, kiállításokra, vagy utazom, nézem azt, amit tényleg az emberi kreativitás körénk és mondjuk a szívünkbe épített. És ez most nagyon fellengzősen hangzik, de ezért nem tudom már eldönteni, hogy szeretem-e. Ez olyan kérdés, hogy szeretem-e az orromat, vagy szeretem-e a kezemet. Igen, nem tudom, nem lennék meg nélküle.
Aha, nem, ez nem kérdés, hogy szeretem-e.
Igen.
Más dimenzióba kell ezt az egészet vizsgálni.
Azt hiszem, igen.
Aha, csinálom. Lényem, részem.
Igen, és nem tudom elképzelni, hogy megfosszanak tőle. De hát most már nem is lehet, szerintem már annyi mindent belepakoltam a fejembe, hogyha bezárnak egy sötét kamrába, akkor is ott termelődik a végtelenségig a gondolat.
Jó, szuper. Na, tehát Kántor Pétertől hoztál verset, választottál egy nem annyira hosszú, tehát egy ilyen műsorkompatibilis darabot, és ennek az a címe, hogy A nagymama. Meg szeretnélek kérni, hogy oszd meg velünk.
Előre elnézést kérek, nem vagyok egy nagy versolvasó, tehát nem vagyok egy jó előadó, hadarok meg minden, de ez a vers különösen közel áll hozzám, a húgommal ez a kedvenc Kántor Péter versünk, a Megtanulni élni után.
Jó.
A nagymama. Egy ideig ő vitt az iskolába. Ültünk a trollin, mint 2 kisgyerek. A Rottenbiller utca állomásnál a nagymama mindig hangosan, gúnyosan felnevetett. Rothadt Biller, ha-ha. Először tetszett, később kérni kezdtem. Ne olyan hangosan, nagymama. Go to hell. Ilyeneket motyogott az utcán, mikor görnyedtem, vaksillóholt erre-arra. S ha találkoztunk, orrunk majd összeért már, hogy felismert. Te vagy az? Egyszerre csupa mosoly lett az arca. Kék szeme volt, és 14 dioptriás szemüvege, és operabérlete, és 42-es lába, és piros papucsa, és La Fontaine, és Vanity Fairje, és háza, régen persze, és albérlői aztán, és a WC-ben 4 színű golyóstollal 4 nyelven a tanítványoknak cetli. Don't pull the ring hard. És még 1000-nyi kacata, kincse, könyve, hamis gyöngye, piros teáskészlete 24 személyre, vitrine, tükre, fésülje La Russa, és ő olyan soványan, mint a piszkafa, és ő olyan egyedül, mint az ujjam. Nyaranta Bécsbe járt látogatóba. Panaszkodni, ott Pestre, Pesten Bécsre. A Trafalgáron így meg úgy mesélte. De nagymama, te ott sose voltál. Az erkélyen állt, nézte az esőt. Hogy itt mi megy, mondta mély megvetéssel.
Nagyon-nagyon tetszett. Én nem ismertem, mielőtt ezt te bedobtad volna, hogy ezt fogod hozni. Az emberben óhatatlanul egyrészt kirajzolódik ez a figura ügyesen, meg a saját gyerekkor. Neked nem rögtön villannak be képek?
Hát dehogy nem. Meg én itt laktam, én a Kodály Köröndön születtem, ott éltem gyerekként, a nagymamám hasonló volt. Megvan ez a figura, megvan ez a világ. És olyan egyszerű kép, tehát itt mit látunk, egy öreg asszonyt, megy az utcán, így káromkodik, nem tudom, valószínűleg elképzelem a hambasított, bebodorított haját, ott lilán mered az égre, és igen, nem tudom. Tehát ez egy korszak, egy világ lenyomata, ott van benne.
Miközben én úgy olvasom ki ebből a versből, hogy ő azért egy kultúrember, tehát volt neki operabérlete.
De mind, persze, és, nyilván.
Igen. És, a magazinok, és tanítványok.
Igen, a négy nyelv.
És angolul beközöl dolgokat. És, tehát, hogy...
De valószínűleg egy deklasszált nemes lehetett, hiszen a háza régen, mint az én nagymamám kitelepített asszony, aki élete végéig azért ott van, de itt is van ez a hogy itt mi megy, tehát a két a világok ütközése az egész közép-kelet-európai szarság, amiben élnie kell, és amiben élünk azóta is.
Aha. Neked milyen korai élményeid vannak így nagyszülőről, nagyszülőkről?
Hát már mint gyerekként, hogy éltem meg. Nekem ez nagyon különös, mert igazán borzasztó családom volt, és senkiről nem tudni semmit. Én a nagyanyám, tehát van a karafiátok, meg van a másik ág, a koszták, már senki nem élt, tehát se a szüleim, se a nagyszüleim. Senki nem beszélt semmit. Annyit tudtam meg az anyai nagyapámról, mert róla neki fotói sincsenek. Ez egy kicsit nyugtalanít is, hogy az esküvői kép az első, ami a családi albumban megvan, mintha nem lenne múltja. Tehát, mintha,
a nagypapának?
Igen. Tehát mintha a nagymama előtt nem is lett volna élete, hát mondjuk utána, mióta azon szoktunk röhögni, hogy elvette a nagyit, utána meg is szűnt az élete, tehát egy napot élt, vagy legalábbis a jegyesség 3 hetét, mert ők a vonaton ismerkedtek meg, és 3 hét után már össze is házasodtak.
Hát ez azért romantikus is lehet valahol.
Hát, ismerve a nagyanyámat, borzasztó teremtmény, tehát valószínűleg ő már véllánynak számított akkoriban a háború előtt, vagy mikor volt ez, 20, nem a háború után volt, 49. Nem tudom pontosan. Uh-huh. Tehát és a papa valahonnan előkerült, annyit tudunk, hogy a nővére megjárta Auschwitzot, de azt se tudjuk, hogy miért, nem lehetett kérdezni, nem mondtak semmit. Azt is most tudtam meg, hogy a másik ágon a dédnagymamám akkor halt meg, amikor a karafiát mama 13 éves volt a háborúban, ott volt a front, és neki trombózisa volt, és nyek. Szóval, hogy, de nem sokat tudok róluk. És az se, hogy gyakorlatilag honnan jöttek, azt tudom, hogy van egy erdélyi szál, senki nem beszélt semmit. Uh-huh. Én nekem ellentmondásos a viszonyom velük, mert az anyai ágon mi nagyon sokáig velük laktunk. És azt se tudjuk, én most majd el fogok menni, csak állandóan halogatom a levéltárba, mert egyszer az anyám részegen azt mondta, nagyapám katonatiszt volt a honvédségnél. Nekünk egy hatalmas nagy 4 szobahallós lakásunk volt, ami ugye 50-es években utalták ki a mamának. Uh-huh. Akkor a anyám azt mondta, hogy szerintem a mama ávós volt, majd soha nem csinált semmit, csak otthon ült a csörgő aranyagba, meg a bundáiba, meg nem tudom. Szóval körülbelül egy ilyen kép, mint a Kántor aha. Péter nagymamája, csak ő nem volt művelt. Uh-huh. Tehát, hogy pont az a bájos műveltsége hiányzott, ami egy ilyen figurát, nem karikaturisztikussá, hanem...
Hanem inkább ijesztővé.
Igen, igen, pontosan. Aha. És szóval nem tudok róluk sokat. Nekem az első gyerekkori emlékem, hogy már nagyi először morfinista volt, aztán alkoholista, hogy gyerekként így visz kocsmákba, és én ezt meg is írtam a Szirén című regényembe egy jelenetet, hogy ott ülnek a részegek, de mama mindig elkülönülve, hogy a prolikkal nem, de hát aha. ő is végülis egy proli kocsmában ivott egész délután, és akkor mi meg gyerekek ott, és ott a házban meg mindig azt mondta, megyünk étterembe, de hát a sarki kocsmába mentünk, ami most a Haveli a Kodály köröndön, az régen egy ilyen lepukkant kocsma volt.
Aha, na látod, ő is például egy szerepben volt végig, tehát ő nyilván magát hitegette azzal, vagy magának akart megfelelni azzal, hogy ő étterembe ment, és de azzal, hogy ő elkülönül a pornéptől, tehát ezt ebből a szerepből lehet, hogy nem tudott ő se kilépni.
Hát igen, meg állandóan a múlton merengett. Szerintem ez a nemzedék, ez a háborús nemzedék, akiknek elvették mindenét, hogy, hogy jó a birtok, volt egy lova, a csillag, és akkor állandóan a csillag jött vissza, de még a halálos ágyán is. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, hogyha megfosztanak a múltattól, a családottól, ennek a testvére ott robbant föl mellette a háborúban aknára lépett. Szóval ezek olyan élmények, amit a mi generációnk nem tud elképzelni, és persze sokat röhögtünk a nagyin, hogy a múltban él, meg hogy persze utazol a csillagom, mi, meg minden, és közben meg azért elkezdem, hogy nekem vennék el az egész életemet, és kiszakítva a gyökereimből egy másik városban kéne egy gyárban új életet kezdenem, hát az nem biztos, hogy olyan nagyon jó lenne.
És emiatt most van lelkiismeret furdalásod, hogy régen úgy gondoltad, hogy ki kell nincsen levetni a hülyeségeim miatt? Vagy
nincs a lelkiismeret furdalásom, mert nincs miért az legyen. Én azt gondolom, hogy próbálom túltenni magamat a családomon. ők meg már úgy se élnek, most úgy utólag nem érdekes.
Te, és az a dolog, hogy így eltűnnek emberek, az téged soha nem gondolkoztatott el? Mert én szoktam arra gondolni, hogy basszus, hát az ember itt él, törekszik, tesz dolgokat, próbálja a legjobbat kihozni saját magából, tehát ugye egy életünk van, és azt próbáljuk úgy eltölteni, a legjobb képességeink szerint hozzuk ki a legjobbat belőle, és de lehet az unokám már pont ennyit fog rólam tudni, mint ahogy most te beszélsz.
Hát és? Tehát mi dolgunk az utókorral, azt már úgyse fogjuk tudni. Én mindig azon nevetek, aki posztumusz díjakat kap meg a halála után, újra felfedezték. Engem értékeljenek akkor, amikor élek, a többi az nem nagyon érdekel, tehát nem ácsingózom a halhatatlanságra. Nekem nagyon kedves könyvem volt régen, Kunderának a halhatatlansága. Elolvastam 500 000-szer, és pont amiatt, hogy a kis múzsák, akik arra várnak, hogy a nevük az örökké fennmaradjon, és mindenki könnyes szemmel emlékezzen rájuk, Bettina von Arnim körbe dönte Goethét, és...
Csinszka.
Na hát az a másik. Tehát borzasztó. És nem
gondolunk Csinszkáról.
Hú, én róla írtam is egy novellát, mi a címe? Bazd meg Csinszkát? Azt hiszem, igen. És tehát az, hogy csak azért, tehát látom, tehát borzalmas költők, írók körül a nők csak azért, hogy akkor beírják nevüket az örökkévalóság jegyzetfüzetébe. Minek? Tehát én azt gondolom, hogy most kell szeretni, most kell magunkat kiteljesíteni és mindent beleadni, de nem azért, hogy az utókor majd szobrot emeljen. Én már az életemben szeretnék köztéri szobrot, most ellenőrizni szeretném, nehogy olyan legyek, mint szegény Cseh Tamás vagy Szabó Magda, de ezeken a borzalmas köztéri akármiken felügyelni szeretném dolgot.
Én kinézem belőled, hogy ezt elintézed. Tehát, hogy miért ne, ha már életedben szeretnél magadról szobrot, miért nem állíthatnál te magadnak szobrot életedben?
Mert az nem jó dolog. Tehát, hogy másoknak kell elismerni.
Értem.
Sok festmény készült rólam, meg már mindenféle művészt megihlettem, szobrászt még nem, de érzem, hogy el fog jönni ez a pillanat, csak most már veszítek bájamból, és esem szét, de akkor hát vannak rólam fotók majd akkor a régi másamból.
Aha. Tehát úgy érzed, hogy te már nem az vagy, akit szoborba lehet önteni?
Most még, de simán, meg hát a szobor az egy olyan, amit lehet alakítani. Nem kell hosszú fogyókúra, hogy mondjuk egy nagy zabálás eredményét lefaragjuk, hanem simán.
Művész, hogy még onnan egy kicsit vegyen le.
Abszolút.
Oda még kicsit adjon hozzá, töltsük már fel az ajkaival.
Mi bajod az ajkaimmal? Azt hogy nem kell tölteni.
Csak példákat mondtam, tökéletes az ajka, nincsen vele semmi baj. Jaj, na jó. Hoztam két Kántor Péter idézetet, amit meg akarnék veled beszélni. Ugye most lesz júliusban, hogy 2 éve hunyt el, és olvasgattam tőle ilyen késői interjúkat, és nagyon-nagyon jó pofán nyilatkozik, eleve az ő... Most szeretném ajánlani minden kedves nézőmnek és hallgatónak, hogy járjon utána Kántor Péter művészetének. Jó? Tehát ebben szerintem így meg tudunk egyezni. Szóval két idézet tőle beszélgetésén, interjúkban merült fel. Az egyik így néz ki. Vannak írók, akik az életrajzukat is többé-kevésbé az írói munkásságok részének tekintik, és ebből következően igyekeznek úgy megformálni azt, mint egy műalkotást. Én kezdettől fogva úgy gondoltam, hogy ami bennem érdekes és fontos lehet az olvasó számára, azok a verseim. A többi, hogy viselek-e sapkát vagy nem, és ha igen, miért, nem érdekes. Vagy lehet, hogy érdekes, de nem fontos. Ezt most azért dobtam ide, mert pont ezekről a dolgokról kezdtünk el beszélgetni, hogy ő meg azt mondja, hogy az ő életrajza az egyáltalán nem érdekes.
Ez tényleg elválik. Ilyen szempontból valóban kétféle alkotó van, tehát az egyik, aki tényleg magát is az életműve részének tekinti, a másik meg, aki csak a szövegekre koncentrál. Én nem tudom, melyikbe tartozom.
Dehogy nem.
De hát én egy vagyok a szövegeimmel. Tehát, hogy akkor nekem ugyanolyan fontos az, hogy hogyan jelenek meg, hogy mit mondok, az a része a dolgoknak. Én nagyon bírtam például a Nemes Nagy Ágnes nem áll hozzám nagyon közel, de ő például olyan volt, hogy az interjúira is felkészült, bekérte a főbb kérdéseket, hogy akkor az is nagyon fontos, hogy mit mond, és az hozzátartozik, kiegészíti az ő jelenlétét, de ő például a külsejét nem tolta előtérbe, és azt mondta, hogy az, sőt, inkább lenyomta a nőiességét, ő nagyon szép nő lehetett volna, és helyette mindig egy ilyen, kicsit ilyen férfiasra fazonírozott valamivel, rossz frizurával, szerintem borzasztó ruhákban jelent meg, hogy a nőiességét lenyomja. Nem úgy Szabó Magda, akiről még amikor a Szabó Magda emlékév volt, sok estet tartottam és beszélgetésen vettem részt, és hát gondoltam, hogy akkor bekérem róla az ügynöki jelentéseket is, amiket meg lehet nézni. És nagyon vicces volt, hogy már 60 felé járt a Magda, és volt egy ilyen jelentés, hogy korához méltatlanul cicomászkodik, és úgy jelenik meg, mint egy nem tudom. Teljesen becsmérlően nyilatkoztak arról a csodálatos jelenségről, aki szerintem a Szabó Magda volt, és akinek nagyon fontos volt, hogy ő még 60 évesen is csodálatos, szép nőként jelenjen meg. Jó, nálam nem az íráshoz tartozik, ahogy például nyilvános eseményeken megjelenek, az egy másik, ahogy te is mondtad az elején, szerepekben vagyunk, tehát én amikor moderátorként, vagy színházi figuraként jelenek meg, az egy szerep, és ott például nem engedhetem meg, hogy csak így odaüljek farmerben.
Most te csak így vagy farmerben?
Igen.
De azt érzed, hogy azért most is az öltözködésed, vagy a megjelenésed, az sokkal egyedibb, egy kicsit harsányabb, mint...
Nem tudom, ezt nem tudom megállapítani, mert ez nekem gyerekkorom óta az életem része, és nekem ez a legegyszerűbb, tehát hogy ennél egyszerűbben nem tudok eljönni. Valahova, ahova biciklivel kell a város túlfeléről.
Igen, nézlek téged fotókon, meg ilyen videókon, és mindig valami különleges dolog van, mit tudom én, paróka, vagy kis kalap, vagy valamilyen kiegészítő, vagy ilyesmi.
Ez a játék része, tehát iszonyú gyűjteményem van, meg szoktam kapni is, meg minden, de ez mondjuk független a írói vagy költői működésemtől, ez így a játék része. Mondom, általános iskolában már így néztem ki.
Aha. De jó, mert ez kvázi ilyen védjegyszerűen jelenik meg rajtad.
Az nem baj, hogyha ez így van, de hogy ezek különösebb energiákat nem kell fektetnem.
Jó, és az, hogy ez mondjuk így is fog maradni valószínűleg a jövőben is, hogy nem gondoltam még arra, vagy nem, most ez lehet, hogy tök hülye kérdés.
Hogy feltöltetem az ajkamat?
Nem.
Ez nagyon érzékenyen érintett.
Igen. Érzékenyen érintett? De ezt nem neked mondtam. Ez csak a szobrász még itt tud rajtad alakítani. Tehát, hogy hol, hogy egy ponton majd azt fogják rólad mondani, hogy a bolond öregasszony, vagy nem tudom micsoda, nézd már, hogy néz ki.
Na most ezt mondják. Tehát, hogy volt... hogy azt mondták, hogy az én koromban már nem így kéne, vagy hogy egy ennyi idős nő miért veszi fel a báránykás felsőjét, és miért van, nem tudom, a napig elérő hajtupirral, vagy nem tudom, és azt mondom, okay. Uh-huh. Ez a te véleményed, én meg így érzem jól magam, nem érdekel. Tehát, hogy ezektől a véleményektől én mindig nagyon független tudtam lenni. Tehát, hogyha ez úgy érdekelne, akkor már nem lépnék az utcára 10 éve. Tényleg nem érdekel.
Aha. Jó. Még egy idézet, jó, Kántor Péter interjújából, az pedig így hangzik, hogy felnőtt ember nem ír verseket. Ilyen érdekes, mert ez is pont ide kapcsolódik. Kivéve, ha költő. Ha ebből indulunk ki, és miért ne, ebben implicite már benne van, hogy a költő nem egészen felnőtt, vagy inkább, pontosabban fogalmazva, nem úgy felnőtt, ahogy a többiek, hanem valahogy másképp.
Fú, ez nagyon jó idézet, ez különös, hogy még ebbe én nem futottam bele.
Ezért jöttem én ide, hogy ilyeneket hozzak neked. Igen.
Eleinte azt gondoltam, vagy az volt az első gondolatom, hogy arra utalhatott Kántor, hogy ugye minden kamaszír verset, vagy van egy időszak az ember életében, amikor óhatatlanul, de tényleg még a leghülyébbek is, vagy akiről azt gondolnád, hogy az önkifejezés minimális vágya sincs meg, azokról is kiderül, hogy kamaszként írtak verseket. ez valószínűleg azért lehet nem, vagy ezt nem tudom, mert ugye valahogy meg kell fogalmazzuk magunkban a világot, ahogy növünk, vagy ahogy érünk, és annak végülis a vers, vagy az írott szöveg, a ritmikus szöveg, most legyen szabad vers, vagy akármi, csak ez a belső ritmus az egy elég jó kivetülése lehet. Az meg, hogy valami gyermeki kell hozzá, szerintem, hogy elhihessük, hogy ez fontos. Ezt aláírom, mert amúgy meg igen, felnőttként, tehát nem ez a fontos, nem? Tehát, hogy közben meg művészet nélkül mik lennénk semmik, nem tudom, de hát igen, ez a gyerekek lendülete. Valószínűleg igen, egy költőnek kell, hogy legyen ez a nagyon erős gyermeki része, hogy egyáltalán azt érezze, hogy van értelme annak, hogy papírra vessen bármit.
Uh-huh. Visszakanyarodva, amit az előbb mondtál, hogy vajon egy kamasz gyereknek én azt veszem észre, vagy legalábbis ha nekem küldenek verseket, hogy légy szíves, olvasd el, szerinted milyen, az általában a kamasz korosztályból kerül ki, és hát nagyon rossz versek ezek többnyire, de én ezt sosem mondom.
Miért nem? Én szoktam mondani.
Igen?
Uh-huh. Nem azt, hogy rossz, mert van azt én írtam is már valahol, van ez a mondás, ami nagyon belém épült, hogy becsüld meg a kezdőt, mert bármi lehet belőle. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy mindig elmondom, hogy ez még nem jó. Valaki teljesen reménytelen, tehát azt mondja, hogy hát lehet, hogy más módot kéne találni az önkifejezésre, de hogy mindegyikbe igyekszem megtalálni azt, ami érdekes, és akkor mondom, hogy ez az érdekes kép, például ebből indulj ki, uh-huh. Ebben tovább tudsz haladni. Ez olyan, amiből látlak szinte téged, tehát beszélt hozzám, amit leírtál, de ez mondjuk egy háromoldalas vers két sora, de ez nagyon jó kezdet, erre figyelj. Tehát, hogy így uh-huh. értem a kritikát.
Aha. Jó, hát ilyenfajta kritikával azért én is élek, bár nem érzem magam feljogosítva.
De akkor ki van feljogosítva, érted? Szóval, hogy akihez fordulnak, az van feljogosítva, annak kérték a véleményét.
Igen. Neked a Narancsban van valami hasonló működési metódusod?
Mármint, hogy foglalkozom-e totál kezdők cikkeivel?
Hát nem, hanem hogy egyáltalán hogy állsz hozzá, mert látod, amit mondtál is, hogy van, aki sértődötten fordul feléd vagy hozzád, mert hogy nem foglalkozik vele a...
Nézd, azért azt gondolom, hogy én nagyon sok írást visszadobok, tehát aki jelentkezik, és nem különösebb indoklás nélkül az, mert nincs erre energiám. Azt gondolom, hogy nekem szerkesztőként én felkérek embereket, vagy ha nagyon jó, mindenbe beleolvasok, a két sor után látom, hogy ez ebbe van-e gondolat, vagy tud-e fogalmazni, vagy egy totál analfabétával állok uh-huh. szemben. Én azt gondolom, hogy nem a Narancsnál kell gyakorlatozni. Arra ott vannak a kortárs csoportok, a kezdő websájtok, nagyon jó olyan kezdeményezések vannak, például a Kids News, vagy nem tudom, ahol vannak kimondottan olyan pedagógusok, vagy olyan fejlesztők, akik egy tehetséges fiatalból elő tudják hozni, vagy irányokat tudnak mutatni. Ez nem az én dolgom. Én abszolút kezdők szövegeivel nem foglalkozom, illetve írástudatlanok szövegeivel. Nincs erre kapacitásom, és nem ez a dolgom. Tehát, hogy én már kész újságírókkal, vagy olyan szerzőkkel tudok mit kezdeni, akik értékelhető anyagot küldenek be. Szóval én nem vagyok nevelő, én nem vagyok oktató. Én megpróbáltam tehát, hogy hívtak egy időben, voltak ilyen íróakadémiák, meg ilyenek, de én a tanítást a magam részéről időpocséklásnak érzem, mert nem vagyok jó pedagógus, idegesít, én jó szövegekkel szeretek foglalkozni, meg olyan szerzőkkel, akikkel úgy érzem, hogy már egy szinten vagyunk.
Aha. És érnek azért meglepetések?
Igen. Tehát most is van két olyan új szerzőm, akik a semmiből jelentkeztek be. Hát persze mondom, egy esély mindig megnézem, és akkor mondom, hogy igen, uh-huh. akkor küldjék, és ez mindig néha azt hiszem, hogy a fiatalság már semmit nem ér, semmire való banda. De így beszél egy nagymama, a lelki nagymama, és a legfiatalabb korosztályból jönnek nagyon-nagyon erősen jó szerzők. olyan gondolatokkal, amik belemernek kötni azokba, akikbe már a tehát kanonizált alakokba, de nekem nem a belekötés a lényeg, hanem az, hogy azt látom, hogy értik, amiről beszélnek, és meg tudják úgy jeleníteni. És ez mondjuk szerkesztőként boldoggá tesz, mert azt látom, hogy hát ez még nem egy síralomvölgy, ahol élünk, hanem még bár már ugye a műveltség, az olvasás nem ugyanolyan szerepe van, mint korábban, de azért még vannak, akik ezt viszik tovább, és akikkel lehet együttműködni és együtt dolgozni.
Aha, tehát akkor egyszerre vagy rossz véleménnyel a mai fiatalokról?
Nem vagyok. Én a régiekről is rossz véleménnyel vagyok, tehát a korosztályomról is és az idősebbekről is, tehát hogy emlok, de ahogy mondod, mindenhol érhetnek meglepetések. Aha. Tehát nem mondom azt, hogy ezek a mai fiatalok, bár egy picit mondom egyfajta vetületből, de azt is mondom, hogy ezek a mai középkorúak, tehát az én korosztályom is, hát maga a halál. Szóval nem azt mondom. Tehát
de
nem,
mi a baj?
Nézd, azért most, hát látod, mi van.
Most attól függetlenül.
Engem nagyon fáj, hogy így hígul föl minden, és hogy már a legfelsőbb, a kultúra legfelsőbb köreibe is valahogy nem ugyanaz a mérce, vagy nem ugyanaz a szint, és nagyon nehéz megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, vagy azokat az embereket, akikkel szót lehet érteni. De ez annak is köszönhető, hogy az élet is egyre nehezebb, és mindig akkor értelemszerűen az olvasásra maradt kevesebb idő arra, hogy leüljünk egymással és vitatkozunk. Én nagyon szeretek vitatkozni, de erre sincs már idő. És az, hogy online csináljak valamit, vagy online kapcsolódjuk, meg a fórumokon megy ez a félszavas, nekem ez a tetszik, nem tetszik, ez nekem nem érv, és nem tudom, nem vélemény, nem érdekel. Tehát, hogy ez miért, hogyan győzzél meg, én meggyőzlek téged, tehát hogy ezek a nincs idő ezekre, és én magam is, hogyha nem ez lenne a munkám, nem tudnék ennyi időt szánni rá. Tehát én nem hibáztatok senkit, hogy pont a kultúra az, ami háttérbe szorul, hogyha már ott a család és a család eltartásának a gondja.
Egy kicsit, amit a meg lennék eseredve.
Amikor így beszélek róla, akkor talán én magam nem tartom magamat megkeseredett embernek, mert én tökéletesen el vagyok, köszönöm, és egész nap röhögök, és csinálom a dolgomat, de hogyha így egészében nézem, akkor igen, akkor, de nem, a megkeseredés az rossz szó, nem hiszem. Meg én úgy vagyok vele, hogy én végesnek tekintem a dolgokat, tehát én nem szeretnék nagyon sokáig élni, és azt gondolom, hogy amikor azt érzem, hogy már nagyon megkeserednék, akkor nyek. Tehát, hogy nekem...
No.
Biztos.
Ezt ilyen így kifundáltad?
Igen, igen. Nem tegnap. És hogy ezt így tartom, hogy akkor én szépen befejezem, köszönöm. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy már semmi terem, vagy semmi boldogulási lehetőségem nincs, hát most még nem itt vagyok.
Aha, most már értem. Ugyanezt ugyanebben a székben Soma Mamagésa is elmesélte, hogy ő hogyan tervezi ezt a világban való létezés, születés, létezés, befejezés dolgot, és hogy tervezi meg, stb. De te meg most azt mondod, hogy amikor te már feleslegesnek érzed magad.
Ja, mert mint hogy kinek a részéről, nem, az nem érdekel, hogy mások mit gondolnak rólam, ha én nem érzem jól magam. Tehát ez csak rólam szól, engem nem, tényleg nem érdekel semmi. És ezért szerencse, hogy nekem nincs családom, vagy nincs semmim, tehát csak magamra tudok gondolni. Erre majd jön az, hogy milyen egoista vagyok. Igen, tehát hogy borzasztó egoista vagyok, tehát nem érdekel, hogy mi. Ha nekem nem lesz jó, akkor én szeretnék úgy távozni, ahogy én szeretnék.
Aha. De ez a gyerek még benned van? Aki mondjuk költői gyerek, mint ahogy a Kántor Péter.
Bennem tud lenni, tehát...
Mert amíg ez benne van valakiben, addig szerintem addig nincs gond.
Hát...
Nem?
Addig ez még a jó érzésbe tartozik. Tehát amíg el tud kapni az, hogy fontos, hogy megírjak egy könyvet, most is írok egy regényt, és ez nagyon fontos nekem, tehát amíg még azt érzem, hogy ezek számomra megmozgató és előrevívő dolgok, addig nyilván élek, aztán ha nem, akkor nem.
Uh-huh. Most, ha jól vettem észre, a tesóddal vagy sok felé, meg vele élsz, meg sok élményt.
Igen.
Ugye?
Hát több évek óta, tehát gyerekkorunk óta.
Aha. Igen. Csak olyan volt, mintha most egy kicsit több, nagyobb fókuszt kapna ez.
Ja, többet kommunikáljuk.
Aha, ja, mm-hmm. többet kommunikáljátok. Hogy semmit nem tudok a magánéletedről, képzeld el. Lehet, hogy én vagyok az egyedüli újságíró, aki, de te most miben vagy éppen?
Ez mit jelent, hogy miben vagyok?
Hát, hogy nem tudom, hogy most van valaki, nincs valaki, hogy tervezed, mi volt az utolsó ilyesmi, amit, mert próbáltam utánad nézni, de valami olyasmi volt, hogy volt valami szakítás itt a pár évvel ezelőtt egy...
Hát, nekem elég zűrös a magánéletem, de hát én 20 évig éltem egy párkapcsolatban, és annak másfél vagy két éve lett vége. Uh-huh. Én akkor egy fiatalabb emberrel leléptem, uh-huh. de aztán vége lett fél év után, aztán utána azóta jönnek-mennek az emberek az életemben. Most azon vagyok, hogy ezt egy kicsit átlássam, vagy hát, ja.
Uh-huh. Csak amiatt kérdeztem, mert ez nem az a műsor, ahol a magánéletedről beszélgetünk. Csak amiatt kérdezem, hogy ez a fajta működés, amiről te mesélsz, hogy meddig érzed azt, hogy saját magadnak meg tudsz felelni, és ezt a gyermeki részedet etetni tudod, ami táplál alkotói törekvéseket, stb., hogy ebben mindig egy fontos szereplő az, akihez az ember hazamegy. Én legalábbis azt érzem magamon, alkotóként szintén, hogy nem lehet ettől elvonatkoztatni, nem tudok független lenni valami oknál fogva, vagy legalábbis nehezen, attól, hogy egyébként egy szoros egységnek a része vagy.
Nem tudom, nálam ez egy kicsit máshogy van, én annyira egy magam vagyok, tehát, hogy akármiben vagyok benne.
De a hosszú kapcsolatodban is egy magad tudtál lenni?
Igen, tehát most ez hülyén hangzik, de nekem nagyon fontos, hogy mindig nem bírok egyedül lenni, tehát nem bírok nagyon az, hogy ne legyen mellettem valaki, de én abban is valahogy ilyen külön. Pont a Budapest nagyregény kapcsán az egyik ilyen vitán a szervezők elneveztek Karafiát zárvány orsolyának, tehát hogy én magamat ilyen zárványnak vagy szigetnek tekintem, aki nagyon szeret ugyan kapcsolódni, de nem ettől függ a létezésem vagy a gondolkodásom. És tényleg nem bírok egyedül lenni, tehát hogy ez, de hogy az mindegy, hogy együttélés, vagy hogy valaki mindig legyen a fejembe, akit fel tudok napi, ja, mert én nem tudom, kommunikációmániás vagyok, meg azt szokták mondani, hogy ez a szellemileg hiperaktív, meg ilyen rácsatlakozó, tehát akit napi ötször fel tudok hívni, meg aki ott tud nekem lenni, ilyen nekem mindig kell, mert nem vagyok meg nélkül, de ennek nem kell feltétlenül élettársnak lennie.
Aha, hanem éppen valaki az igen. életedben, ha
aki
éppen...
Aki a legfontosabb, igen. Aha.
Hú, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ha nincs, akkor mondjuk ilyen lehet a tesód.
Nem, mert ő meg az más, tehát...
Jó, akkor az oké, akkor térjünk rá a másikra. Hogy van ott mindig minden? Mindig, valaki mindig miért van ott? Hogy csinálod?
Ezt hogy érted?
Hát azt mondod, ha naponta ötször nem tudsz valakit felhívni, aki éppen az életedben így benne van, igen. akkor azt te nehezen viseled.
Igen.
Ezért mindig van valaki.
Igen.
Olyan nincs, hogy senki?
Figyelj, ezek nagyon intim kérdés.
Ja, bocsánat. Nem, csak beszélgettünk, csak a működés...
Én valószínűleg társfüggő vagyok.
Társfüggő vagy, jó.
Igen, tehát okay. hogy nem megy enélkül.
Jó. Ezt meg tudom érteni, mert én detto ugyanez vagyok.
Szóval nem megy enélkül.
Aha. Jó. Oké. Nem akartam intim kérdéseket feszegetni, csak hogy hogyan működsz. Jó. Mondtad, hogy most is dolgozol valamin, igen. akkor egy kicsit lazítsuk fel a beszélgetést. Mit szólsz?
Okay.
Beszéljünk arról, illetve arról, hogy most éppen miben vagy, mert mondtad, hogy 3 hete teljesen fullon vagy, hogy most miből áll az életed?
Hát ugye most jön a nyár, de most volt egy az egyik darabomnak a bemutatója, a Ki voltál lányom, az Csernus Mariannak a Ki voltál lányom című könyvéből írtam, az volt az alapja, mert ugye ő, amikor a lánya öngyilkos lett 1988-ban, utána rá pár évre megpróbálta ezt feldolgozni egy elírai naplóban, na hát én ebből próbáltam, de nem, az csak az alap, mert én jeleneteket írtam, meg egy anyalánya viszonyt próbáltam megjeleníteni, meg a terápiákat, tehát saját művemnek tekintem innentől már. Megy most még, holnap lesz a Minden tekintetben című darabomnak az évad utolsó előadása, az nagyon jó, de azt most nem írtam, hanem holnap például a 14-én a Karnyóniát iratom lesz. Arra volt szólt a felkérésem, hogy írjam át, mármint, hogy alkalmazzam színpadra újra maiba a Karnyónét. Hát én teljesen átírtam, csak azt tartottam meg, hogy van egy öregedő nő, aki hogy nem velem egyidős, és fiatal udvarlók veszik körül, és az ebből származó bonyodalmakból írtam, és szerintem egy nagyon vicces hadszereplős darabot. Ennek holnap lesz a felolvasó színházi bemutatója, ősszel lesz a nagy bemutatója. Most hát ebbe pörögtem, tehát a próbák, a minden, plusz a, ugye a könyvesmelók, és hát, hát egy regényt próbálok írni. Kettő fut most párhuzamosan, mert az egyiket már elkezdtem a szlovák ösztöndíjam alatt, annak megvan már a fele, az egy trilógiának a befejező kötete, a Kicsi Lili szirén és a harmadik rész, de ezzel nehezen haladok, mert közben azt, ami gondolatból írtam a Minden tekintetben, most azt a darabot kezdtem el visszafordítani prózába, és abból írok egy regényt. Hát most nagyon kevés időm van leülni kimondottam próza mellé. Verset is már nagyon régen nem írtam, de majd ez újra
igen, ezt akartam
visszajön.
Kérdezni, hogy talán 2015-ben volt, ugye, az utolsó verses
igen,
kötet,
igen.
Hogy egyébként gyűlik valami, vagy...
Persze, publikáltam is, meg az a vicces, hogy egyet-kettőt jelentetek meg évente, azok szépen rendre bekerülnek a szép versekbe, meg így ott vannak, meg így szeretik őket, de kevesebbet írtam, mert ott is egy nagyobb verses valamin dolgozom, egy keretbe foglalni a megszületett dolgokat. 20-valahány vers gyűlt össze 2015 óta, ami nem valami sok, de ezek hosszú, többrészes dolgok. Hát majd valahogy össze fog állni, csak én semmit nem tudok így kicsikarni magamból. Tehát, hogyha úgy van, akkor be fogom fejezni, de most nem nagyon érzem meg. Igazság szerint nagyon vicces, azon nevettem, hogy most ebben az évadban 4 darabon ment, és ez a színház annyira elvitt és behúzott, meg valószínűleg ez egyszerre ugye magányos, meg közösségi alkotás is, és nagyon szeretek rendezőkkel együtt dolgozni, dramaturgokkal, színészekkel, zenészekkel. Ugye csináltuk, ja meg még csináljuk az Ónodi Eszter új lemezét a Kirchnerrel, mert az előzőt is annak csak a 60%-át írtam, most az új albumnak a 100%-át.
Aha.
És akkor ez a Ónodi Eszter and the Open Pub, és a Kirchner írja a zenéket, én meg a szövegeket, és az Eszter énekli.
Aha. Na de visszatérve a versekre, csak érdekel a te alkotási folyamatot, hogy én például úgy írok verset, hogy én leülök, megírom, aztán már nem tudom, tehát elfelejtem. Tehát így van nekem több ezer, pont ugyanennyi egyébként úgy kb. Ismeretlen. Szóval, hogy te inkább az vagy, aki visszaülsz hozzá, még beleteszel hozzá.
Nem. Gyűjtöm a ötleteket, tehát állandóan jegyzetelek, tehát egy-egy képet vagy pillanatot, és hát nekem a versek ugyanaz, mint a regény vagy a darab, hogy amikor egy gondolat körvonalazódik, amit meg akarok írni, akkor azt utána leülök és összerakom pár nap alatt. De hogy utána már én sem nyúlok hozzá, tehát pár nap alatt megvan a vers, de ez egy ilyen szöveg, az nálam ilyen 1-2 hónap alatt áll össze, ha. Amíg mindenhonnan. Mert akkor az jár állandóan a fejembe, és én, tehát hogy ne legyen benne felesleges szó, semmi, tehát hogy pontosan azt fejezze ki, amit akarok, de az nekem a fejembe összeáll, és amikor már annyira nyugtalanít, akkor szépen leülök, és összerakom, az már a kisebbik része.
Aha. Fú, de jó. Nem tudom, pár perc alatt írok, és aztán nem is foglalkozom vele, pillanat műfajnak tekintem, de nyilván igen, tehát rengeteg olyan költő van, és általában a jó költők azok, akik ülnek, és akkor vissza tudnak rá
térni. Nem feltétlenül. Tehát, hogy valaki meg, például gondoljunk Tandorira, szerintem ő nagyon jó költő, és ő is írta, szerintem a háromnegyede kuka, de mert neki a kreativitásához hozzátartozott, hogy így versben, meg gyorsban gondolkodjon. Aha. És ott marad az a maradék, amire meg azt mondom, hogy a legnagyobb versek ott vannak közte. Egyébként, ha nem Kántort hoztam volna a magyar költészet, akkor Tandori jött volna velem.
Mérő Lászlóval beszélgettem itt a múlt héten, és tökre megnyugtatott, mert azt mondta, amit egyébként most te is, hogy egy költőt a csúcs teljesítménye határoz meg. Tehát, hogy lehet, hogy írt 1000 millió szart, igen, de lehet, hogy írt egy tucat olyan kimagasló.
És ha van egy tucat, akkor már nagyon jó költőről beszélünk, ezt gondolom én is. Aha. Igen.
Jó, na hát oké. Ez tök jó. Na jól van. Eddig tartott a kínszenvedésed.
Nem szenvedek.
Örülök akkor, hogyha nem szenvedsz. Nagyon szépen köszönöm Kántor Pétert, hogy így előhoztad. Kortársaknak mindig örülünk, és tényleg azt tudom ajánlani mindenkinek, aki most néz és hallgat minket, hogy kicsit foglalkozzon Kántor Péter művészetével jobban, és Karafiát Orsja művészetével is jobban. Azt kívánom neked, hogy aludj többet.
Köszönöm, hát ez nem mostanában lesz, de igyekszem megfogadni.
Akkor minél előbb. Jó? Köszi szépen,
köszönöm a meghívást.
Ez volt a Hozzá egy verset, Rimportré magazin Karafiát Orsival. Péntek este 9 és 10 óra között vágott verzióban a Rádió Cafén, és már 10-től nézhető a YouTube-on, vágatlanul, illetve hallgatható a Spotify-on is. Találkozunk nem sokára ismét. Sziasztok!